Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Könyvnyomtató barátok címmel a Múzeumok Éjszakáján a Gyöngyösi Ferences Kolostor műemlék könyvtárában kiállítás nyílt, és ezen a kiállításon, amely Nagy Boldogasszony napjáig, augusztus 15-éig látogatható, egy igazi kuriózum, könyvritkaság is kiállításra kerül. Fáj Zoltán a beszélgetőtársam, aki a Ferencesek könyvtárosa, levéltárosa. Mi ez a kiadvány, illetve a kiállításon mit igyekeznek megmutatni abból a sok kincsből, amelyet őriznek?
Hát ennek a augusztus 15-éig tartó kis kiállításnak a legnagyobb szenzációja az az úgynevezett Schöffer-Fuss Biblia, ami a világ második legrégebbi nyomtatott bibliája, a 48 soros biblia, és Magyarországon a egyetlen teljes legrégebbi ebből a műhelyből származó biblia.
Hát a biblia sokkal hosszabb, hogy lehet 48 sorban megírni a bibliát?
Ez az egyetlen oldalra nyomtatott sorok száma a 48 sor, és ezt a legelső, a 32 sorostól elkülönítés gyanánt használják ezt a megjelölést. Meg azért is talán, mert a maga a történet az alapvetően eléggé hát zűrös vagy csúnya. Amikor Gutenberg föltalálta a könyvnyomtatást, akkor kölcsönre volt szüksége, és egy pénzember adott neki anyagi támogatást, akivel valamiféle szerződést is kötött. Ezen az összegen elkészítette az eszközeit, a prést, a betűket kiöntötték, és elkezdte nyomtatni az első bibliát, segédeket vett föl, akikkel titoktartási fogadalmat kötött. Az őt támogató Fuszt viszont nagyon türelmetlen volt, lassan készült el, és gyönyörű is volt, ma is ez az első nyomtatott biblia, a második sem csúnya, hasonlóképpen rendkívüli szépségű. Hát türelmetlen volt a Fuszt, és végül beperelte Gutenberget, hogy fizesse vissza a kölcsönt, és a bíróság nekiadott igazat, az elkészült példányokat lefoglalták, és Fuszhoz jutott a világ első nyomdájának a berendezése. Mivel azonban ő ehhez nem értett, segítségre volt szüksége. De a világon senki nem értett hozzá, mert ez az első nyomda volt, és akkor Csellel, egész konkrétan a lányának az odaígérésével sikerült megnyernie az egyik tanítványt, aki a titoktartási fogadalmát megszegve, Schöffer, továbbitte a nyomdát, az eszközöket, és így a világ második nyomdája ez a Schöffer-Fuszt nyomda, aminek a legnagyobb teljesítménye ez a 48 soros biblia, amely 555 évvel ezelőtt készült el, 1462-ben.
Ha nem is kerek, de egy megjegyezhető évforduló.
Igen, ez csak az ürügy a kiállításához, mert igazából nagyon ritka és értékes biblia ez, ezért nagyon ritkán állítjuk ki.
Hány darab lehet ebből a világon? Gondolom számon tartják a föllelhető példányokat.
Ezt pontosan nem tudom, 10 körül lehet, de annyira számon tartják, hogy pont néhány hónappal ezelőtt kerestek meg közvetítővel amerikai könyvtárosok kétkedve, hogy ez valódi eredeti példány, mert hogy nincs számon tartva. Ez pedig azért volt lehetséges, mert ezt a könyvet 1950. augusztusában Oberten Odiló utasítására a ferences kispapok elfalaszták Gyöngyösön, hogy nehogy az államosításnak áldozatul essen.
Erről még szólunk, de előbb hogyan jutott a ferencesek birtokába, mert az se lényegtelen, a magyar ferencesek birtokába ez a könyvritkaság, ami lehet, hogy akkor még nem tűnt annak.
Hát erre csak hipotéziseket lehet felállítani. Az biztos, hogy amikor ezt a könyvet kinyomtatták, akkor néhány éven belül vásárolta meg Krakkóban egy altarista a krakói Szent Bernardin kolostor számára.
Ki az altarista?
Hát egy olyan misés pap, akinek most pontosan már fejből nem tudom, hogy melyik krakói, tehát nem ferences volt, hanem egy egyházmegyés pap, aki kicsit gazdagabb volt. És
az altarista az a miséző pap szinonimája?
Lényegében igen.
Ebben nagyon szépen hangzik.
Összefüggésben. És hát ő megvette a ferenceseknek, ezt beleírták a kolofon után ugyanolyan vörös tintával, mint amilyen maga, amiben a kolofon nyomtatták, mert itt már két színnyomásos volt, ez már egy nagy technikai előrelépés. És aztán ezen kívül még van 2-3 lapszéjegyzet a könyvben, illetve bejegyzés, amiből a pontos útját nem lehet rekonstruálni, mivel az egyik helyen azon odaírva a lapszélve, hogy ez sem volt pápista, a nyilvános bűnös Jézusi példabeszédnél, ezért én ebből arra következtetek az írásképből és a szóhasználatból, hogy ez 17. századi magyar protestáns használóra utalhat. Tehát egy katolikus soha nem mondta volna azt, hogy pápista.
Lehet, hogy Tokai Borér cserélt gazdát.
Hát ezt nem tudjuk. Az viszont biztos, hogy a következő időben következő bejegyzés az már 18. század elejé, és ott az van az első oldalán a könyvnek, hogy Conv Caploniensis. Tehát a kaplonyi rendház számára vásárolhatta, hát vélhetőleg Károlyi gróf, mert ő szerelte föl ezt a 18. század elején épített házat, ami aztán egy nagy földrengés miatt megsemmisült, és akkor minden megmaradt értékét a rendtartomány központjára vitték, ami akkor Gyöngyös volt. A 19. századból származik a harmadik bejegyzés, amikor sajnos az eredeti középkori kötéstábláját azt elhajították, és újra kötötték ilyen, hát 19. századi archaizáló módon, és akkor bele is írták ennek a pontos dátumát, és azt, hogy ezt kivégeztette el.
Fantasztikus története van a könyveknek is. Mit jelent az, hogy két szín nyomás, tehát az iniciáljék más színnel vannak, vagy milyen? Gondolom, hogy fekete, fehér lapon fekete betűk, és a másik szín az micsoda?
Hát a kolofon az vörös, és vannak kék színű egyszerű iniciálék, de a Biblia könyveinek a kezdő nagy iniciáléja, illetve a Szent Jeromos féle bevezetés egy kicsit kisebb iniciáléja, az mind kézzel van festve, és az eredeti középkori iniciálé festési szokásoknak megfelelő késő reneszánsz iniciálék.
Térjünk át akkor a gyöngyösi pályafutására ennek a fantasztikus könyvritkaságnak, tehát a szerzetes rendek feloszlatása, a rendházakból való kiüzetése idején falaszták el.
Igen, ez egy nagyon érdekes történet, mert a könyvről azért ekkor már tudtak, és amikor engem megkerestek ezzel, hogy honnét lehet tudni, hogy az eredeti példány is, hogy Gyöngyösön volt, akkor én tudtam 18. és 20. századi nyomtatott katalógusra is hivatkozni, amiben már benne volt. Tehát ezért valamennyire ismert volt, nemzetközileg nem jegyezték. De a Kaiser-féle katalógusban például benne van, meg régebbi miekben is. És mivel tudták, hogy nagyon nagy értékű, tehát ezekben a könyvekben az a nagyon érdekes, a gyöngyösi könyvekben, de a többi ferences könyvben is, hogy már a 18. században mérlegelték egy könyvnek a régiségét, és nagyon sok ilyen kivonás látható, hogy mit tudom én, hogy nyomtatták 1514-ben, és akkor 1762-ből és kiszámolták, hogy hány éves is ez a könyv. Ami arra utal, hogy akkor ez már egy különleges és értékes dolog volt, hát pláne a 19. században. Tudták az értékét, és volt egy kis rivalizálás, vagy meg nem értés a ottani akkori két vezető, Oberten Odilo és Németh Lucius között. Németh Lucius egy kicsikét, hát ilyen ridegebb egyházjogot tanított a klerikusoknak, szerzetes volt, aki először utasította őket, hogy a kriptába vigyék le a dolgokat, és az ő megkérdezése nélkül, tulajdonképpen a tudtára sem adva, egy pár héttel később Oberten Odilo egy használaton kívüli lépcső feljáróba vitette át a kispapokkal szigorú titoktartásra kötelezve őket. És erről annyira tartották a titkot, hogy hiába élt még a kolostor visszatértekor a rendszerváltás után néhány szerzetes, például Paskai László bíboros úr is részt vett ebben a munkában, ők erről nem beszéltek.
És akkor... Tehát Paskai László még klerikusként, a ferences növendékként élt a Gyöngyösi kolostorban, és igen, egyike volt azoknak, akik ebben az akcióban részt vettek?
Igen, igen, ezt erről később már a... Jóval később faggattam, és akkor elmondta, hogy ebbe ő is részt vett. De voltak más ferences atyák is, akik ebbe részt vettek. Nem mindenki. De hát elfelejtették, mert hát ha mit titkolni kell, azt az ember elfelejti. És akkor 1998. április 28-án sikerült megtalálni méghozzá úgy, hogy a Halsányi István, a rend főépítésze egy felmérés során kiszúrta, hogy itt kell lennie valamilyen üregnek, áttörték a falat, és akkor ott volt sok más egyéb dologgal együtt ez a nagyon híres biblia is. Így lett meg. Akkor gyorsan restauráltattuk, és néhány alkalommal már volt kiállításon Gyöngyösön is, meg egyszer a Széchenyi Könyvtárban, egyszer meg a Nemzeti Múzeumban, de pont a ritkasága és az értéke miatt csak nagyon limitáltan tesszük közszemlére. Most majd egészen augusztus 15-ig lesz látható Szent Iván napjától augusztus 15-ig, ami ugye nagy boldogasszony, és ez azért függ össze a könyvvel, mert ekkor fejezték be a nyomtatását 1462-ben.
Vagyis 555 évvel ezelőtt. A kiállítás címe Könyvnyomtató, barátok. Hát éppen ezt a könyvet egymással nem baráti viszonyban lévő emberek készítették. A barátok hogy jönnek be a képbe? Hát a szerzeteseknek, főleg a ferenceseknek szinonimája a barát.
Hát ez a cím egy kicsit leszűkíti a teljes tematikát, mert a ferencesek is a könyvnyomtatás kapcsolata lenne, csak ez nem annyira jól megegyezhető, és ezért lett könyvnyomtató barátok, mert a lényeg az még...
Jó cím.
Hogy igen, köszönöm, hogy milyen kapcsolata van a ferenceseknek, és ez nem csak magyar, hanem világviszonylatban is nagyon érdekes, mert ha megnézzük, akkor a legrégebbi ősnyomtatványok között például nagyon kevés regula nyomtatvány van, és viszonylag kevés ferences könyv, és az antikvák között fordulnak elő az első ilyen könyvek, de azok már nem kifejezetten ferences legendák, meg egyebek, illetve hát legenda, csak a Fioretti. És hát nem néztem pontosan végig, de az a sejtésem, hogy ezeket nem is kifejezetten első rendi ferences megrendelőknek a kérésére vagy utasítására nyomtatták, hanem valószínűleg ezt inkább egy szélesebb értelembe vett Szent Ferenc tisztelő.
Hadd kérdezzek, közben nem vagyok könyvtártudományban járatos, lehet, hogy ezt tudnom kéne, az ősnyomtatvány és az antikva között mi a különbség?
Az 1500-ig mondják, tehát az 1400-as években nyomtatott könyvek az inkunábulumok, vagy ősnyomtatványok, és az antikvák, meg hát a 16. századiak nálunk egy kicsit tágabban szokták értelmezni, tehát a század végéig nyugaton azért általában szűkebb időintervallumot vesznek, tehát ezek már későbbiek, akkor már nagyon elterjedt a könyvnyomtatás. De minden esetre a magyar ferenceseknek viszont egy meglepően korai kapcsolódása van, ez a Wimpáci ferences nyom, de ez a Wimpassing, Ausztria, és ott már a 16. században fölállítottak egy nyomdát, ami világviszonylatban is különleges. Hát aztán valószínűleg Bocskai alatt ez az egész kolostor megsemmisült.
Ez Burgenland, ez Bécs környéke?
Igen, és négy, tehát nem messze Szombathely, ott Burgenland. És hát úgy tudom, hogy négy nyomtatványát azonosították, lehet, hogy sokkal többet is nyomtattak, de ilyenről más ferences kolostor vonatkozásában nem lehet tudni, vagy én nem tudok. De a legrégebbi magyar, a Hesz-féle krónikának is van ferences vonatkozása, mert az részben ugye a budai minorita krónikának a szövegét tartalmazza, amit feltételeznek, hogy ferencesek készítettek, mert nagyon gyakran fordulnak elő benne ilyenek. Tehát régi kapcsolata van a ferenceseknek magával a könyvnyomtatással, de ezen kívül aztán hát a 17-18. Században már több ilyen nyomda is ismeretes, a legismertebb az a Csíksomlyói Kájoni féle nyomda, és akkor hát volt egy különleges renitens ferences szerzetes, Takács Rafael, aki álnéven és mindenféle engedély nélkül nyomtatott különböző könyveket, amivel hát ő bajba is került, és a Váci püspök is, meg a helytartó tanács is lecsapott rá, mert akkor már ez engedélyköteles dolog volt.
Ez mikor volt?
18. század végén, tehát már a II. József utáni szigorítások idején.
És mit nyomtatott? Ponyvaregényeket, vagy mit?
Szótárt. Van utalása arra, hogy nyomtatott egy olyan nem tudom, mi lehetett ez röplap, amivel kigúnyolta a plébánosát, mert kikerült. Tehát nem kifejezetten ferences kolostorokban, hanem kikerült egyházmegyés szolgálatra. Akkor aztán be is rendelték Gyöngyösre, és hát az érdekessége a dolognak, hogy ez az álnéven írt szótárának megtaláltam Gyöngyösön a kéziratát, hát akkor ezt is kiállítjuk.
Milyen ez? Latin-magyar szótár, vagy német-magyar szótár? Vagy...
Ez egy latin etimológiai szótár, ami egy kompiláció, tehát sokféle szótárt szedetett össze egy zizira fedőnéven, aminek a jelentését még nem sikerült kideríteni, de hogy ne kerüljön bajba, a saját nevét is titkolta, és Azariás Linteó néven, ugye a Takács Rafael, az Azariás a Rafaelnek, és a Linteó meg latinul ugye a Takács, hogy nehogy lelepleződjön. De hát a rendi előjárói azok fülön csípték, és akkor így Gyöngyösre került, és hát nyilván így maradt meg a gyöngyösi könyvtárban ez a kézirat. Nagy reményem, hogy majd nyomtatványait is sikerül megtalálni, mert valószínűleg ezek nem túlságosan szép nyomtatványok, mert a maga Amróféle Váci nyomda sem a esztétikai megjelenéséről volt a leghíresebb, de hát akkor is ez egy érdekes helytörténeti, kultúrtörténeti érdekesség.
Nem tudom, hogy a 20. század előtt még van-e ferences könyvkiadási nyomdai emlék, de a 20. század egy e tekintetben is egy reneszánsz, mert mind a mariánusoknak, mind a kapisztránusoknak saját nyomdájuk volt. Azon kívül, hogy nyilván a csíksomlyóiaknak is megvolt, vagy az erdélyi rendtartománynak.
Igen, a Pápán is Vácon fölállítottak egy már egészen komoly, tehát gyors sajtót is, meg többféle nyomdagépet, és akkor a rendi kiadványokat itt nyomtatták ki. Hát ennek a bemutatása a legegyszerűbb, mert ebből azért sok van, de a nagy közönség számára ez nem érdektelen, és hát az is nagyon érdekessé teszi, hogy rengeteg fényképanyag van, amint itt a barátok habitusban tonzúrával szedegetik a betűket, és nyomtatják a könyveket. De ezzel egyébként nincs vége, tehát a 20. század második felének is azt még pontosan nem tudom, hogy milyen formában lehet megjeleníteni, de hát azért a rendszerváltás után ugye az Agapéval, amelyik egy ideig Szegeden is működött, újból elkezdődött ez a ferences nyomda történet, illetve kiadó történet, de tagadhatatlan, hogy ilyen folyamatosan működtetett nyomdák nincsenek, mert hiszen nem ez a feladata a rendnek, hogyha voltak olyan...
Jó, de ebbe az állambiztonság is segített, mert azért 50-ig működött a kapisztrán nyomda is, és talán a pápa is, és nem tudni, hogy nem működne most is.
Hát igen, ez feltételezés. Ez. Én csak arra gondolok, hogy mondjuk a Vimpáci is megszűnt, a 18. századi nyomda kezdemények is előbb-utóbb véget értek, mert hát belefér, hogyha szükség van rá, akkor üzemeltetik, de a rend lelkiségéhez szoros értelemben nem igen kapcsolódik a nyomdatás.
Hát minden esetre az egy nagyon érdekes dolog a kapisztrán rendtartomány a laikus testvérek számára. Oltárépítő műhelyt hozott létre Pécsett, és Vácott pedig ez a kapisztrán nyomda, ahol laikus testvérek dolgoztak, de olyan műveltek voltak, ahogy hallom, a korrektúra, a nyelvhelyesség tekintetében, tehát nem csak betanított munkások voltak, hanem a szó legnemesebb értelmében mesterei ennek a szakmának.
Igen, laikusok és terciáriusok is voltak, de az egész vezetése az általában az felszentelt szerzetes papok vitték, és hát nagyon szép és díjnyertes kiadványuk is van, például az egyik legszebb magyar Kalevala kiadás, amíg a Vikárféle fordítás azt a Váci nyomdába készült, és azt a finn nagykövetség valami nagy díjjal ki is tüntette. De hát ennek vége lett, államosították a nyomdát és a hozzá kapcsolódó kötészetet. Most erről nem volt szó, a szintén érdekes ez a kötés történetileg is, mert ennek is ilyen késő-középkori nyomai és végigvihetők, hogy hol, mikor, milyen kolostorokban volt könyvkötészet, nem mindig nyomdához kapcsolva, de hát az egyik leghíresebb ez a budai kötéstípus, ami 15.-16. századi régi könyvkötés fajtánk, és hát aztán ezeket, tehát nyilván mindenütt kötötték a későbbi nyomda termékeket is, hát a Csíksomjón helyi erővel készültek a helyi kötésformák, és hát Vácon is voltak kötőgépek.
Mikor Fáy Zoltán esztergomi ferences diák volt, akkor a gyakorlati foglalkozás egyik lehetséges válfaja volt a könyvkötészet. Nem tudom, hogy nem ott szeretette bele a könyvtáros szakmába.
Nem, de Szaniszló testvért mindenki nagyon szerette, aki a könyvkötészetet tartotta, és hát úgy tudom, hogy az ottani eszközök egy része azok még a Vácról átmenekített könyvkötő eszközök voltak, ami lehetett könyvkötészetet tanulni.
A gyöngyösi kiállításon a pápai a kiadványai közül is lesznek látható dolgok, tehát a Mariánusoknak a nyomdájából?
Persze, természetesen, és igazság szerint a pápai nyomda működésének sokkal jobb a fényképanyaga, mint a Vácinak, aminek csak az oka, hogy a Váci fotográfus egy kicsit elmosódott képeket készített, de tulajdonképpen a pápai nyomda az jobb, azt hiszem, hogy jobban, hát nem biztos, hogy dokumentálható, de jobban megjeleníthető.
Végezetül hát megtalálták a befalazott könyveket, köztük ezt a 48 soros bibliát, ősnyomtatványt. Vannak-e nagy veszteségei a ferences értéktárnak? Tehát tudnak-e olyan nagy értékekről, amelyeknek nyoma veszett 1950 után, vagy legalábbis tudják, hogy hol van, de nem ott, ahol kellene?
Először is a ferences kolostorok könyvtárait azt szinte teljes egészében államosították, és ezek a könyvek egészen a rendszerváltás utáni évekig a Országos Széchenyi Könyvtár fölös példány központjának különböző raktáraiban hevertek. De ez nem a teljes. Nagy a szétszóródása ezeknek a könyveknek, és igen sok van mind a mai napig más könyvtárakban, múzeumokban, nem minden esetben jól kezelve, és nem minden esetben jól feldolgozva, aminek az az egyszerű oka, hogy ezeket a rendi bejegyzéseket, bélyegzőket, egyebeket kisilabizálni magának a könyvnek a történetét, hogy ez egy nagyon speciális tudást igényel, tehát lehetnek kiváló régi könyves szakemberek, hogyha kézbe vesznek egy ferences könyvet, nem biztos, hogy azt jól tudják kezelni. Tulajdonképpen az én meglátásom szerint jobb helyen lennének ezek a könyvek valamilyen rendi kezelésben, de legalábbis a tulajdonjogát rendezni kellene valamennyinek. Az is biztos, hogy a Gyöngyösi Könyvtár az ilyen szempontból rendkívül unikális, mert a legrégebbi folyamatosan ugyanott működő magyarországi könyvtár, mert a török hódoltság alatt szinte minden középkori könyvtár vagy vándorolni kényszerült, vagy meg is semmisült.
Nagyon szépen köszönöm Fáy Zoltánnak, és akkor még egyszer Könyvnyomtató barátok címmel a Múzeumok Éjszakáján nyílt egy kiállítás, amely egészen Nagy Boldogasszony napjáig, augusztus 15-éig látogatható. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.